Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten üzenetét, ugye, mint ő szól most hozzánk a Mózes második könyvéből, az első fejezetnek 8-tól a fejezet végéig, és aztán a második fejezetnek is olvasom első 10 verséből Istennek üzenetét. Hallgassuk figyelmesen és nyitott szívvel. Azután parancsot adott Egyiptom királya Héber bábáknak, az egyiknek Sifrá, a másiknak Puá volt a neve, és ezt mondta. Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását, ha fiú lesz, öljétek meg, ha lány, hagyjátok életben. De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiú gyermekeket. Ekkor Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és kérdőre vonta őket. Miért teszitek ezt? Miért hagyjátok életben a fiú gyermekeket? Bábák pedig ezt felelték a fáraónak. Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bábák odaérnek hozzájuk, már meg is szültek. Isten ezért jót tett a bábákkal. A nép pedig sokasodott, és igen megerősödött. És mivel a bábák félték az Istent, ő gyermekekkel ajándékozta meg őket. A fáraó ekkor megparancsolta egész népének, minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba. Csak a lányokat hagyjátok életben. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. Amikor azonban nem tudta már tovább rejtegetni, fogott egy jékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partjára a sás közé. A gyermek nővére pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó lánya éppen oda ment, hogy megfürödjék a Nílusban, cselédjei meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte szolgáló lányát, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket. Hát egy síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta. A héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nővére pedig ezt kérdezte a fáraó lányától. Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja neked a gyermeket? A fáraó lánya így felelt. Eredj! A lány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd őt helyettem, én pedig megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor a gyermek nagyobb lett, elvitte a fáraó lányához, aki fiává fogadta. Mózesnek nevezte el, mert ezt mondta, a vízből húztam ki. Istenünk, olyan jó itt lenni a templom hűvösébe, ebben a nagy hőségben behúzódni, Uram, a Te szárnyaid alá, érezni a Te ölelésedet, a Te rejtelmedet, amint óvsz, védsz minket is, Uram, sokszor, mint ezt a törékeny kis gyékény kosarat, ahogy megvédted a krokodiloktól, megvédted az elmerüléstől. Uram, megköszönjük, hogy így vigyázod a mi életünket is, hisz mi is evezünk az élet tengerén, és sokszor talán nem is tudjuk, hogy milyen sok veszély tör az életünkre, gyermekeink életére. De köszönjük, Urunk, hogy Mózes édesanyja is nem a vizekre bízta, hanem tereád bízta ezt a kicsiny életet. És jó, hogy nekünk van kire rábízni saját életünket, és oda tehetjük a gyermekeink életét, az unokáink életét is, Uram, a te kezedbe, mert nálad vagyunk a legbiztonságosabb helyen. Minden kiszámíthatatlan ebben a mai világban, de te tegnap és ma és örökké ugyanaz maradsz. Ezért most is te hozzád jövünk, szomjuhozik utánad a mi lelkünk, mert nem csak testi szomjúság van, hanem lelkileg is, Uram, szomjuhozunk a szeretetre, az elfogadásra, a megnyugtatásra, a békességre. És ezt nálad találjuk meg igazán. Úgyhogy szólj, Uram, most is a te igéden keresztül, az én dadogó emberi, botladozó szavaimon keresztül is, hadd halljuk meg az emberi mondatokon túl a jó pásztor hangját, a te hangodat, jelenj meg a te fényes arcoddal közöttünk, és ragyog rejánk, Urunk, hogy feltöltekezve tudjunk hazamenni vissza az élet forgatagába. Köszönjük, hogy hallasz minket, hogy figyelsz reánk, hogy meghallgatod a mi emberi mondatainkat, a mi imáinkat, a te nagy szeretetedért. Ámen. Először is nagy szeretettel köszöntöm a madocsai testvéreket, és örülök, hogy ismét itt lehetek, hozom a nagydorogi református gyülekezet üdvözletét is. Szószék csere keretében most én hirdetem itt az igét, János tiszteletes úr pedig, hát már lassan befejezi ott nagy dorogon, hisz ott 10 órától kezdődött az Isten tisztelet. De jó újra kedves arcokat látni, és az új arcokat is, és így különböző generációt, olyan üdítő ez, hogy kicsik és nagyok így együtt jöhetünk az Úristen elé. Hát épp hallottam itt az Isten tisztelet előtt, hogy a madocsai testvérek is készülnek már nagyban a napközis gyermektáborra. Hát mi nagy dorogon is nagyban készülődünk, nálunk épp jövő héten lesz, több mint 60 gyerekkel. És hát ilyenkor olyan jó, mert az a gyönyörű nagy műemléktemplom, ami ott nagy dorogon van, megtelik gyermekzsivallyal, élettel. És hát az idei táborunk témája, nem tudom itt Madocsán melyik program szerint szervezik az idei tábor, de a mi táborunknak az lesz a témája, hogy vízjelek. Amit amúgy az idén egy erdélyi kis hitoktatók csoportja dolgozott ki, és ők megosztották Kárpát-medence szerte mindenkivel, aki szeretne tábort szervezni. És hát ebben az idei programban olyan ószövetségi történetek szerepelnek, amelyben van víz. És hát ebben a nyári hőségben különösen is jó ezekre a vizes történetekre, bár csak gondolni is, már csak a gondolattól is egy kicsit felfrissülünk, de nagyon érdekes az, hogy ezekben a történetekben a víz túlmutat önmagán, mert tulajdonképpen ezekben a történetekben a víz egy jel, amely Istenre mutat, Isten szabadítására mutat. Tehát ez is lehet, ezért is adhatták ezt a címet többek között tábornak, hogy vízjelek. Most arra hívlak benneteket, arra hívom magukat, hogy mi felnőttek is tanulmányozzuk át ennek a sorozatnak a legelső történetét, mert hát nem csak a gyermekeket kell nekünk ugye tanítani, az unokákat, de mi felnőttek is benne vagyunk az Úristen iskolájába. Mi magunk is örök tanulók maradunk. És amíg csak élünk, még mindig van mit tanulnunk az Úristentől. Van mit átismételnünk. Soha nem mondhatjuk azt, hogy mi már mindent tudunk, vagy hogyha valaki azt gondolja, hogy ő már mindent tud, őt már az Úristen se taníthatja semmi újra, az már gond. Tehát örök tanulók maradunk, mi felnőttek is az Úristen iskolájába. Még mindig van, egy régi történet is mondhat új dolgokat. Hát ugye ez a mai történet sokunk számára gyermekkorunk óta, Mózes születésének a története egy nagyon ismerős történet. És amúgy ennek a történetnek az lesz a táborunkban a jelmondata, hogy gyere, megmutatom, hol a helyed. Tudjuk azt, hogy Isten Mózesnek kivételes szerepet szánt. Mert Mózest választotta ki Isten arra nagy feladatra, hogy kivezesse az ő népét, a zsidó népet az egyiptomi rabszolgaságból. Azonban láthatjuk majd ebben a történetben, ahogy kibomlik a szemünk előtt, hogy Isten az ő tervét úgy viszi végbe, hogy sok-sok embert felhasznál, főszereplőket is, és mellékszereplőket is. És ez ma sem változott. Isten ma is úgy viszi véghez az ő tervét, hogy abba mi is benne vagyunk, bennünket is felhasznál. Valahol olvastam, hogy létezik valahol külföldön, nem tudom pontosan melyik országban, de létezik egy Jézus szobor, azonban nagyon furcsán ábrázolják Jézust ezen a szobron. Úgy ábrázolják, képzeljük csak el, hogy Jézusnak le vannak vágva a kezei és a lábai. Nincsenek kezei, lábai. Viszont van alatta egy felirat, hogy ti vagytok az én kezeim és lábaim. Igen, az Úristen bennünket, engem és téged és mindannyiunkat akar felhasználni a mai világban is, hogy te legyél az ő keze, én legyek az ő keze és lába. És ebben a történetben, a mai történetben látni fogjuk azt, hogy kivételesen sok asszonyt, sok nőt használ fel Mózes születése körül és növekedése körül, ami azért érdekes, mert abban az időben a történelem formálásában, hát főleg férfiak vettek részt. Ha fellapozzuk a Bibliát, akkor sok furcsa, érdekes nemzetség táblázatot találunk a Bibliában, hogy kikinek a gyermeke, az apja, hogy ki volt a nagyapja, ki honnan származik. De hát ezekben mind férfiak szerepelnek, ugye? Le van írva, hogy az apa hogyan adta át az ő nevét a fiának, és a fiú az ő fiának, és hogyha a Bibliában fel vannak sorolva, van egy-egy mondat arról, hogy kinek hány gyermeke született, ott megfigyelhetjük, hogy főleg a fiú gyermekek vannak felsorolva. Nagyon ritkán egy-egy leány névvel is találkozunk az Ószövetségben, de nem azért, mert nem születtek lányok, persze, hogy születtek. Csak valahogy abban az időben a fiú gyermekeket értékesebbnek tartották, mert a fiú vitte tovább a családban a nevet. Viszont Isten szabadító tervében, épp ebben a mai történetben is láthatjuk, hogy a nők is szerepelnek. Mindenki szerepel az Úristen szabadító tervébe. Például ott vannak... És aztán menjünk sorba röviden a szereplőkön. Már mindjárt a történet legelején ott vannak a bábák, akiket a Szentírás név szerint is megemlít. Viszonylag ritka az a történet a Bibliában, ahol a szereplők nevét is megemlíti a Szentíró, de itt meg vannak említve a bábáknak a neve. Úgy hívták őket, hogy Sifrá és Puá. Tehát olyan fontos munkát végeztek, olyan fontos volt az a feladat, majd meglátjuk, hogy mi volt ez a fontos szolgálat, amit a bábák végeztek, hogy még a nevüket is megörökítette a Biblia. Ugye ismerős Mózes születésének a története, vagy hogyha nem, akkor kicsit ismételjük át közösen, hogy ugye József idejébe kerültek a zsidók Egyiptomba, a Gósen földjére, ahol nagyon jók voltak a legelők, jól éltek, viszont ahogy József meghalt, olyan fáraók kerültek a trónra, akik kezdték ellenségnek tekinteni a zsidó népet. Mert a zsidó nép szaporodott, sokasodott, vállalták a gyermekáldást, egyre erősödött, és Fáraó kezdett félni attól, hogy ha ezek megerősödnek, akkor ellenük fordulnak majd az egyiptomiak ellen. Katonák lesznek ezekből az erős fiú, zsidó fiú gyermekek. Mi lesz itt? Elkezdett félni, szorongani. És akkor kiötölte azt, hogy hogy rabszolga sorsba dönti őket. Nagyon kemény munkát, dolgoztatni kell őket, hát ha megtörnek, hát ha elmegy a kedvük ettől a nagy sukasodástól. De a zsidók nem törtek meg. Akkor jött a következő kegyetlen terve, amit a bábáknak adott ki, hogy amikor a zsidó asszonyok, amikor ott vannak a szülésnél, és látják ezek a bábák, hogy fiúgyermek születik, akikből katona lehet, ugye, azt rögtön öljék meg. De a bábák félték az Istent, így van leírva a Bibliában, és szembe mentek a fáraónak ezzel a kegyetlen parancsával. Micsoda bátor nők lehettek ezek a bábák, de az Úristen adta nekik ezt a bátorságot. Hogy nekik fontosabb volt az, hogy Isten mit kíván tőlük, mint az, hogy a fáraó mit parancsol nekik. Micsoda bátor szívű nők voltak ezek a bábák, és azt olvassuk, hogy cserébe az Isten jót tett a bábákkal. Károli így fordítja le ezt nekünk, hogy megépítette az Isten a bábák házát. Megáldotta őket, megáldotta az életüket. Testvéreim, ahhoz, hogy az Úristen tervébe valaki helyet kapjon, ugye, hogy beleálljunk az Úristen tervébe, te és én, és mindannyian, a gyermekeink, unokáink, hát előbb meg kell, hogy szülessen az az illető. Ha nem születtünk volna egykor mi is meg, akkor nem tudnánk helyet kapni az Úristen tervét. Tehát legelőször világra kell, hogy jöjjünk, meg kell, hogy szülessen az a kicsi élet. De gondoljunk csak bele, hogy ez a mai világban nem csak a zsidó, nem csak akkor az egyiptomi rabszolgasság alatt, de ma is, 2025-ben is nem olyan egyértelmű, ugye az, hogy valaki a világra születik. Vagy ha megfogan, nem olyan egyértelmű, hogy az meg is születik. Valahol olvastam egy kutatást, van ez a három királyfi, három királylány mozgalom, tehát talán vannak, akik még erről hallottak, egy nagyon jó kis mozgalom, hogy ott mutatták ki, hogy tulajdonképpen sokkal kevesebb gyermek születik végül is meg, mint amennyi gyermekre vágynak a fiatal párok. Ott van a szívükbe, a vágyukba, de végén, mégis kevesebb gyermek születik meg. Tehát mennyire nem mindegy, épp az jutott eszembe, hogy milyen tanácsadók, milyen bábák vannak ott a legelején, az élet születése körül, a fogantatás körül, a tervezgetés körül. Hogy kedves édesanyja vagy édesapa, nagymama, nagyapa, dédi, mennyire nem mindegy, hogy akár mi is milyen tanácsokkal látjuk el a fiatalokat akár. Mondhatsz egy bátorító, bíztató mondatot, de mondhatsz egy olyan mondatot, ami teljesen elbátortalanítja azt a fiatalt, és inkább lebeszéled, vagy inkább egy ilyen reménytelenebb hangot ütsz meg, vagy épp fordítva, tehát hogy mennyire nem mindegy, hogy milyen tanácsokat adunk, bábáskodunk, ugye ott a kis életek felett. Abban az érzékeny időszakban nagyon nagy fontossága van, hogy milyen mondatok hangoznak el a mi ajkainkról. Például én is mondtam, hogy a saját életünkben, én is hálás vagyok, hogy három gyerek adatott nekünk is, én is három gyermeket szültem, de valahogy mind a három körül olyan optimisták voltak az én szüleim is, vagy a gyermekek apja is, tehát soha, pedig már 40 éves voltam, amikor ugye a harmadik megszületett, abban az időben ez már kicsit olyan idősebb kornak számított, még 15 évvel ezelőtt, de ugye én hálás vagyok, hogy se a szüleim, se senki nem mondta a környezetembe, hogy hát most minek kellett most még a harmadik gyermeket is bevállalni így 40 évesen, hanem olyan örömmel tudták fogadni. A Jóisten megsegít, ahol ad három báránykát, legelőt is fogadni, bízzál, menni fog, csak így tovább. És ez Számomra sokat jelentett ez a bíztatás, és most persze olyan jó látni, hogy ez a negyedik, ez a harmadik gyermek már lassan magasságba meghalad engem, meg egy milyen szép, okos gyermek lett, meg jövőre konfirmál, de persze ott, amikor az ikrek után egy harmadik gyerek is, meg lelkészként távol a szülőktől, hát nem volt olyan egyszerű ezt így vállalni, de mégis úgy hálás vagyok, hogy olyan emberek voltak környezetemben, akik így bátorítottak, és nem lebeszéltek, vagy nem lehúztak. Tehát, hogy nem mindegy, hogy te is anyaként, nagymamaként, szomszédként milyen hozzáállással vagy azokhoz a fiatalokhoz, akik talán épp most készülnek a családalapításra. A másik női szereplő, akit itt látunk ebben a történetben, és az Úristen használ az ő tervében, az pont az édesanyja, Jókebéd. Ugye azt olvassuk, hogy látta, hogy milyen szép ez a gyermek, és sokáig rejtegette. Ugyanis a fáraó azt a következő kegyetlen parancsot eszelte ki, hogy minden fiúgyermeket a Nílusba kell dobni. Mert a bábák ugye nem ölték meg a gyermekeket, mert az Úristen lebeszélte őket, ezért jött a következő kegyetlen parancs, hogy akkor dobjanak minden fiúgyermeket a Nílusba. Az édesanyja nem engedelmeskedett ennek a kegyetlen parancsnak. De mennyit szoronghatott, mennyit imádkozhatott. Jaj, csak ne sírjon. Nehogy észrevegyék azok az egyiptomi katonák, hogy így gyermek született, rejtegetni, dugdosni kellett, nehogy elvigyék az egész családot, és büntetésként az egész családot kiírtsák. Ez az anya hitte, hogy az Istennek terve van az ő gyermekével. És ezért nekünk is hinni kell, meg imádkozni is a gyermekeinkért, unokáinkért, hogy, mert hisszük, hogy velük is terve van az Úristennek. És milyen leleményessé tette őt az Isten, azt olvassuk, hogy készített egy kis Mózes kosarat, egy kis ládikot, gyékényből, szurokból, és rátette a folyóra, a Nílusra. Nem a folyóra bízta tulajdonképpen ezt az apró gyermeket, hanem a folyók Istenére bízta, Istenre bízta. Pont a napokban érettségizett az én egyik leánykám is, de talán sokan vagyunk itt, hogy ballagnak az unokák, a gyermekek, elköszönnek, most már óvodába is elballagnak, növekednek, látjuk, hogy lassan szájra kelnek, és hát így bízzuk, így kell nekünk is elengedni, mert nem tarthatjuk örökre ugye a gyermekeket a szoknyánk mellett. Hanem lassan el kell engedni, ezt is meg kell tanulnunk nem olyan egyszerű szülőknek, hogy lassan elengeded azt a kis kosárkát. Már amik óvodába mennek, iskolába, azok is kis elengedések. Akkor betöltik a 18. élet egyetemre, meg munkába állnak. Újra és újra el kell engedjük őket. De nem a semmibe engedjük el őket, hanem rábízzuk az Úristenre azt a kis Mózes kosarat, az ő életüket. Mert ő kíséri őket is akkor is, amikor te már nem tudod elkísérni a kollégiumba, a buliba, a munkahelyére, csak imádságaid van. De ez nagyon fontos, hogy az imáinkkal el tudjuk kísérni őket, és az Úristenre bízzuk őket. Aztán a következő női szereplő, akivel itt találkozunk, az Mózes testvére, leány testvére, Miriam. Azt olvassuk, hogy kíséri a ládikót, a sás közé bújva, merre sodorja a víz. Milyen nagy ajándék egy jó testvér, hogyha van a te életedben egy jó testvér, ha kíséritek egymás életét. Miriamról tudjuk, hogy nem csak gyermekkorában kísérte Mózest, hanem később is fontos munkatársa lett Mózesnek. Gyakran szerepel Miriam későbbi bibliai történetekben is, hogy milyen sokat segített Mózesnek. Olyan szép, ami magyar nyelvünk, azt mondjuk, hogy édes testvérem. Nem mindegyik nyelv teszi ezt hozzá, hogy édes, csak a magyar nyelv. Tudsz-e édes testvére lenni a te testvérednek? Ő neked édes testvéred? Mi a te részed? Amit neked kell megtenned, hogy ez a kapcsolat azért ne lazuljon meg túlságosan felnőtt korba, se amennyire lehet, azért megtartsuk magunknak ezt a jó kapcsolatot a testvérünkkel. És olyan jó látni, hogy Isten Mirjámot is milyen leleményesítette, bölcsétette, amikor a fáraó lánya megtalálja ezt a kis ládikot, akkor oda megy hozzá bátran, és azt mondja, hogy ne keressek neked egy szoptatós dajkát, mert neked szükséged lesz valaki, aki szoptatja ezt a csecsemőt. Tudok valakit. És akkor elhívja Mózesnek a saját édesanyját, ugye? Így történik meg az, hogy jó ideig Mózest a saját édesanyja nevelheti. Aztán a következő női szereplő a fáraó leánya. Tulajdonképpen a legnagyobb ellenségnek a leánya. Hát hogy van ez? Isten azt a kis ládikót a legnagyobb ellenség karjaiba sodorja, oda viszi? A fáraó lányához? Hát a fáraó adta ki ezt a kegyetlen parancsot, hogy meg kell ölni a zsidó fiúkat. Megtehette volna ugye ez a királylány, hogy rögtön jelenti apjának, mert hát felismerte, le is van írva a Bibliában, hogy hát ez egy zsidó gyermek, a bőrszínéről, lehet, hogy volt ott egy kis pokrócka, hát rögtön rájött. De Isten átállított a fáraó lányának a szívében kicsi csavart, mondhatjuk így. És amikor ránézett erre a gyermekre, talán ami nyújtotta kicsi kacsóját, vagy elmosolyodott, megszerette. Előjött benne az anyai ösztön, lehet, hogy neki se nem lehet egy gyereke, vagy nem tudjuk pontosan, hogy mi volt az ő élettörténete. De úgy megszerette, hogy örökbe fogadta, és sajátjaként nevelte fel Mózest. Testvéreim, itt a fáraó lánya nem is tudta, hogy valójában ő Isten hatalmas tervének engedelmeskedik. Isten a legnagyobb ellenségnek a lányát is felhasználta az ő tervében. Látjuk tehát, hogy Isten nagyon sok embert használ fel, hogy Mózes oda kerüljön, megmeneküljön, és oda kerüljön a fáraó udvarába, ahol elkezdte Isten az ő felkészítését a vezető szerepre. Mert ott olyan képzést kapott, olyan ismereteket kapott, tudjuk, hogy az egyiptomi kultúra mind a mai napig nagyon híres, amelyeknek Mózes a későbbiekben mind nagy hasznát vette, amikor vezető szerepbe került. Ugye erre mondjuk azt, hogy az Úr csodásan működik. Ahogy rendezgette a te életednek a sorsát, nézd csak végig. Semmi nem volt véletlen. Az Isten, ahogy mondják, görbe utakon is tud egyenesen vezetni. Tehát az Úristen mindent, ami velünk történik, végül bele tud építeni az ő tervébe. Még a nem szeretem dolgokat is. A töréseket, amelyek velünk történtek, erre mondja a Szentírás, akik Isten szeretik, azoknak végül minden a javukra szolgál. Isten azokat a töréseket is, mint valami mozaik darabokat be tudja építeni az ő tervébe. Ugye tudjuk, hogy van olyan kézi munka, hogy ilyen törött cserép darabokat vagy üvegdarabokat használnak fel, és valami gyönyörű mozaikot állítanak aztán össze a végén. Hát semmit nem adnánk azokért a törött cserép darabokért, de amikor valaki összekomponálja, és egy vitrázs támad belőle, amin átsüt a nap, vagy egy ilyen gyönyörű ékszer, akkor csak csodálkozunk, hogy mivé lettek ezek a törött darabok. Hát az Úristen is egy ilyen csodálatos művész. A mi életünk szilánkjaiból, jó dolgaiból és töréseiből is ki tud hozni a végén valami bámulatosat. Mert ő csodásan működik, de útja rejtve van. Itt egy szabadításról olvasunk, ugye? Mert Mózest megmentette Isten a biztos haláltól. Amikor kihúzta a fáraó a vízből, akkor milyen nevet adott neki? Legyen a neve Mózes, mert a vízből húztam ki őt. Ezt jelenti a Mózes neve. A vízből húztam ki őt. Tehát halálból megszabadított az életre. Tulajdonképpen így szabadított meg minket is az Úristen. Mert Jézus így szabadít meg minket, és ezen a szabaduláson mi is átmentünk, átmegyünk. Mert nélküle el vagyunk veszve. A bűneinkbe, a halálunkba maradunk, de ő kihúz, megszabadít. Tulajdonképpen a kereszt víz is ezt a szabadítást jelképezi, amikor leöntjük valakinek a fejét vízzel, és azt mondjuk, te most már az Úr Jézushoz tartozol, mert ő megszabadított téged is. A halálból kivezetett téged az életre. Ugye Mózes is, ha bent maradt volna a vízbe, megfulladt volna, elpusztult volna, kellett valaki, a fáraó lánya, aki erős kezekkel kiveszi, kihúzza a vízből, a halálból az életre. Hát az Úr Jézus is ugyanezt tette velünk. És miért szabadított meg, testvérem, szabadít meg bennünket? Mert célja van a te életeddel is. Azért. Nem csak Mózessel volt az Úristennek célja, hanem veled is célja van. Persze nem mindenkire bíz, testvéreim, akkora nagy feladatot az Úristen, mint Mózes. Tehát nem is vállalná. Tedd a szívedet, a kezedet a szívedre, hogyha akkora nagy feladatot bízna reád is, mint Mózes. Hát nem mindenki bírná ezt el. De te is tudsz szabadító lenni. Kicsibe. Meg tudsz valakit szabadítani, például a kétségbeeséstől. Egy jókor jött bíztató mondattal, bátorító mondattal, a végső reménytelenségtől meg tudunk valakit szabadítani. Vagy egy megterhelt embert, hogyha csak egy kicsit segítesz neki, az összeomlástól meg tudod szabadítani. Testvéreim, az élet körülöttünk tele van megterhelt emberekkel. Néha mi magunk is nagyon megterheltek vagyunk. És gondolj csak vissza, hogy amikor te voltál megterhelt, akkor ki volt az, aki úgy melléd lépett, olyan őszinte emberséggel, és mondott neked valamit, vagy tett valamit érted, vagy csak azt mondta őszinte, hogy imádkozok érted. Ugye megéreztük, hogy könnyebb lett a lelkünknek a terhe, vagy a testünknek a terhe, és milyen jól jött az a mondat, az a gesztus. Tehát mi is tudunk, igenis, szabadítók lenni, Isten munkatársai lenni a szabadításban. Hát így vigyük haza, testvéreim, most magunkkal ezt a nagyon jól ismert régi-régi történetet, Mózes születésének a történetét, és ebből töltekezzünk a jövő héten is, és használja az Úristen mindannyiunk lelki épülésére, és áldja meg az Úristen ezt a szép napközis tábort, majd itt Madocsán is, és a madocsai testvéreket. Ámen. Ezért imádkozzunk. Jó Istenünk, köszönjük, hogy ezeket a régi történeteket elénk hozod, átismételteted velünk, és egy-egy történetről, amikor úgy érezzük, hogy már mi újat tudna nekünk mondani, hisz már mindent tudunk erről a mózesi történetről is akár, te ismét rámutatsz, hogy minden bibliai történet olyan, mint egy kincses bánya. Annyi kis árnyalat, finom árnyalat van elrejtve benne. És köszönjük, hogyha ma valamelyik mondat kicsit másként ragyogott fel. Ha valami biztatást kaptunk, bátorítást, vagy rámutattál valamire az életünkben, amin javítani kell, akkor hadd tudjuk ezt megszívlelni. De mindenek előtt köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a mi szabadítónk, hogy utánunk nyúltál, mert mi vagyunk azok a Mózesek, utánunk nyúltál az iszabba, a mély vizekbe, amikor el voltunk veszve a halálba, a reménytelenségbe, a kilátástalanságba, és megszabadítottál minket, és azt mondtad, hogy te az enyém vagy, te hozzám tartozol. És megéreztük, hogy nálad van élet, a te karjaidban van a biztonság. Mi már hozzád tartozunk, és Urunk, tudjuk, hogy az életben még lesznek kihívások, próbatételek mindannyiunk életében, de akkor is tudjuk, hogy van kihez fordulni, hogy nem vagyunk teljesen elveszettek. És Urunk, áld meg a ballagó fiatalokat, akik szárra kelnek, érettségiznek, és elhagyják lassan a szülői fészket. Nem könnyű nekünk szülőknek elengedni őket jó szívvel, de erre is tanítgatsz bennünket, hogy a gyermekek nem a mi tulajdonaink, hanem a tieid. Hadd tudjuk rád bízni őket, jó szívvel elengedni őket, imádkozni az ő kibontakozó életükért. Áld meg, Uram, idős testvéreinket, akik már mindenféle betegségekkel küzdenek. Add, hogy a mosoly megmaradjon bennük, a csillogás a szemükbe. Tudják, hogy idős korukban is te ugyanaz maradsz, te vagy az ő támogatójuk. És áld meg, Uram, a középkorúakat, meg a fiatal családokat, akik talán még csak tervezgetik az életet, családalapításra készülődnek. Te látod, hogy nem könnyű a mai fiatal családoknak, nagyon sok kihívással kell nekik is szembenézniük, állj melléjük, legyél az ő bátorítójuk, hogy ne féljenek az élettől, ne féljenek egy új életet elvállalni, mert Uram, te megsegítesz minket, adsz erőt, hogy fel tudjuk nevelni a mi gyermekeinket, és te leszel végig velük is ezen az úton. Áld meg ezt a gyülekezetet, Uram, köszönöm a madocsai testvéreket, hogy példakép számunkra is akár, áld meg az itt lakókat, ezt a szép kis falut, a nyári időszakot, és személyes kéréseinket is hadd vigyük csendbe, a te színed elé, és ami akaratod szerint való, Uram, az hadd teljesüljön, és már előre is köszönjük ezt te neked. De nagy szeretetedért hallgass meg a mi imádságunkat, Jézus nevében. Amen.